Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinál rosszul? Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.
Köszöntöm a hallgatókat! Az év utolsó hónapjába léptünk, lassan elbúcsúzunk a 2024-es esztendőtől. Mostanra már megérkeztek a fagyos ködös reggelek, és a gyepet is egyre gyakrabban fedi dér, és volt már havunk is. Jó esetben az év utolsó hónapjában is vannak azonban kerti teendők, amikor is még az idő függvényében kint tudunk csinálni valamit. No, ezekről fogunk beszélgetni kertészünkkel, Salamon Jánossal, meg arról is, hogy miképpen használjuk ki az év utolsó hónapját pihenésre, tanulásra. A telefonszámaink ismertek, a műsor ideje alatt önök is hívni tudnak ezeken, és lehetőségük van kérdéseket feltenni a kertésznek, az 575 17 18 és az 575 17 19-es számokon, külföldről hívva pedig tárcsázni kell még a 00386-os országhívót és a 2-es körzethívó számot is, és természetesen türelmesen várni, hogy kérdésükkel bekerüljenek az adásba. Ennyit a megszokott előzetesből. Ha pedig december, akkor mindig beszélni szoktunk a virágokról és a fenyőfákról. Általában ilyenkorra már elfogynak a kinti munkák, de ha nem, akkor még mindig elég jó az idő a megmaradtak elvégzésére az idejében. Erről is lesz szó, de először nézzük a virágokat. Ilyenkor az ünnepekre készülve többet szoktunk velük foglalkozni, hiszen amikor már kint minden sötét, szürke és ködös, szó szerint kívánja az ember, hogy bent a lakásban legyen egy-egy színes, díszes virág, mint amilyen például a hónap első felében a Mikulás virág szokott lenni, színt hozva a szürkeségbe. Ma már nem csak piros színben díszelege virág, hanem mindenféle színe és árnyalata van, sima és fodros fellevelekkel. Üzleteink ilyenkor tömve vannak velük, mire figyeljünk azonban megvásárlásukkor, hiszen senki sem akarja, hogy a hazavitel után néhány nap múlva ledobálja a felleveleit.
Igen, a Mikulás virág az kifejezetten érzékeny arra, hogy hideg levegőt kap és szelet. Ez szokott többnyire probléma lenni, hogy a boltból csomagolatlanul kivisszük, és ilyenkor ezek a fellevelek megfáznak és ledobják. Lényeges a tartásán is olyan helyen tartsuk, ahol 15-20 fok legalább van, világos helyen, szereti a párat, a párás körülményeket, a földjét mindig tartsuk nedvesen, tehát ez a legnehezebb, hogy ne is öntözzük túl, de nedves legyen, mert ha egyszer meglankadnak ezek a fellevelek, akkor az nagyon hamar le tudja dobni, és ezáltal sokkal rövidebb ideig fog díszíteni maga a virág.
Miről ismerjük fel például, hogy megfázott, hogy ne azt a virágot válasszuk ki?
Igen, többnyire a vásárlás során már akkor látható, hogy ezek a felleveleknek a színe is sokkal rosszabb. Ha azt szeretnénk, hogy, tehát meg kell nézni a virágját is, ami nem feltűnő, mert ezek a fellevelek tövében látható kis sárga virágok, hogy mennyire vannak kinyílva, inkább próbáljuk akkor megvásárolni, tehát a multikban megjelenik, akkor minél előbb vegyük meg, hogy nehogy ez legyen, hogy ott magába a boltba sokáig tárolják olyan helyen, mondjuk ahol a zöldségeket, ahol hidegebb van, és megfázik. Többnyire itt fáznak meg, nem a kertészetben, hanem a szállítás közben, hogy kibe pakolják, nincs olyan szinten védve a hideg levegőtől, meg a szállítás során is.
Tehát ne is annyira a felleveleket figyeljük, hanem a picike virágját fönt?
Így van, mert az is sok esetben, ha nincs annyira kinyílva, akkor sokkal tovább tartja, de tényleg látható a boltok, amikor már elkezdenek a maga levele is hullani alul, akkor az már biztos, hogy megfázod, vagy megszárították egyszer, erre figyelni kell. Amikor olyan szép üdezöld a levele is, meg ezek a fellevelek is szép, sötét színük van, jellegzetes szín, azokat kell kiválasztani.
Rengeteg féle színnel pompáznak most már ezek a virágok, régen csak piros volt belőlük.
Igen, mert maga az élő helyén is ez a piros szín van meg. A sokan nem tudják, hogy az eredeti élő helyén ez egy másfél-két méter magas cserjéről beszélünk. Ezek az újabb fajták, amiket lehet kapni, láthatóan sokkal kisebbek, ezek nemesített fajtákról van szó. Azért ezekről tudni kell, hogy sokkal igényesebbek, sokkal kevésbé tűrik a szélsőséges időjárást, tehát sokan megpróbálják ezeket, hogy átteleltetik, és akkor hogy következőbe virágoznak. Tehát azt kell róla tudni, hogyha mi ezt a színes felleveleket akarjuk, akkor egy bizonyos ideig sötét helyen kell tartani, hogy kialakuljon. Tehát ez nem olyan egyszerű megcsinálni, üzemi szinten is ezeket árnyékolják, majdnem ugyanolyan típusúan, mint például a krizantin virágzást, hogy ütemezni tudják. Ezeket azért is szeretik, ugyanúgy, mint a korallvirágot, hogy időzíteni lehet a nappal hosszal, hogy mikor virágozzanak ki.
Tapasztalatból tudom, mert azért sikerült már egy párszor átmentenem a Mikulás virágot a következő évre, de azért soha nem sikerült annyira szépen bepirosítani a leveleit, pedig dobozzal, kartonnal takargattam minden áldott nap, hogy meglegyen az a 14-16 óra sötétség a számára, ami kell, de azért nem volt annyira sikeres, de nagyon szép növény volt, továbbra is egy 4 évig sikerült egyet, ez volt a legtovább. Az az igazság, hogy általában azért ezek az ünnepekre már, mikor jön a karácsony, addigra ezeket már vagy kirakjuk az ablakba, vagy elvisszük máshova, tehát nem a nappaliba, az ebédlőasztalon díszelegnek. Ha megérje mégis a tavaszt nálunk, akkor hová tegyük, mit csináljunk majd velük?
Igazából, ha megéri a tavaszt, akkor ha jó idő van, a kertbe is ki tudjuk akár rakni cserepestül, és ott lehet tovább nevelni. Egy gond van vele, hogy elkezdi lehullajtani a levelét, elkezd úgymond felkopaszodni, és nem lesz egy ilyen mutatós kis növényünk, mint amit megveszünk, és az emberek nagy része ezért is inkább vesz újat. Nem kell igazából akkor már elkényeztetni olyan szinten, ha már hozzászokott a mi klímánkhoz is. Ugyanúgy lehet öntözni, mint egy muskátlit, ugyanazzal a tápoldattal igazából meg lehet csinálni. Arra kell figyelnünk, hogy olyan sokáig nem tarthatjuk kinn a kertben, mint egy muskátlit, mert megfázik.
Az igaz, hogy ledobálta a felleveleit, a leveleit is, fölkopaszodott, de utána azért nagyon szépen újrahajtott, de nem hozott már akkora leveleket.
Igen, nem hoz akkora leveleket, ezért ilyenkor célszerű mondjuk visszametszeni, hogy bokrosodjon.
És ha minden igaz, akkor van egy telefonáló, aki szeretne kérdezni valamit kertészünktől. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Érdeklődni szeretnék, hogy mitől keserű a torma?
Keserű a torma, és maga látható a maga gyökerén, hogy valami színelváltozás van, vagy hogy sokkal fásabb, vagy valami történheted vele?
Hát nem látni rajta semmit, mert egy területen van, és valamelyik keserű, valamelyik meg nem.
Hát akkor lehetséges benne az is, hogy van olyan fajta, vagy egy változat van benne, ami ilyen keserű ízt tartalmaz, mert ha azt nézzük, egy vad növényről beszélünk, ma már azért a termesztett technológiában ott már szelektáltak fajtákat, ami mondjuk hosszabb karó gyökeret, más ízvilággal rendelkezik, és több mint valószínű, hogy belekerülhetett egy ilyen keserű változat.
Hány torma van, hány bokorról van szó?
Már hogy hány bokor keserű?
Ja, hát most átlagosan, nem tudom, hogy egyáltalán hány van a háztartásban.
Hát van egy ilyen kert, és abban azért van, mit tudom én, 30-40 ilyen torma.
Ezek vásárolt tormatövekről továbbnevelésre? Nem.
Akkor a mezőről, és igazából ezért lehetséges benne ilyen keserűbb ízzel rendelkező változat, ha bár lehetséges, hogy az időjárás is befolyásolja a tormánál, mert az a tormára tudni kell, hogy azért szereti a csapadékosabb időjárást, és a száraz időbe kialakulhat benne olyan anyagok, ami keserűvé teszik. De én azt mondom, hogy ha tudja, hogy melyik részben van ez a keserű tövek, akkor ezeket lehet célszerű felszámolni, és akkor azt a fajtát tovább szaporítani, amiben nincs ez a keserű íz.
Igen. Jó, köszönöm szépen.
Szívesen. Ha minden igaz, akkor további kérdés nincs, akkor menjünk a következő virágra, a hónap másik jellegzetes virága. Már a neve is rejti, hogy szorosan kapcsolódik az ünnepekhez, ez pedig a karácsonyi kaktusz. A kaktusz félékből is többféle van. Van karácsonyi kaktusz, hálaadási kaktusz, húsvéti kaktusz. Általában az utóbbi időben, amiket vásárolni lehet, már az ünnepek előtt jócskán virágba borulnak.
Igen, ez azért lehetséges, mert nem tipikus karácsonyi kaktusz, ezeket a levelei másabbak. Kicsit nehezebb azért megállapítani, hogy melyik a karácsonyi kaktusz. Ha valaki nem biztos, benne nagyon jó képeket lehet találni interneten, hogy a levél szél alakja, hogy néz ki, a virágok hogyan állnak, és az alapján beazonosítani, és sokszor ezért is történik az, hogy megijednek az emberek, amiket úgy gondolt, hogy karácsonyi kaktusz, van az mondjuk egy húsvéti kaktusz, vagy egy hálaadási kaktuszról van szó, de ha valakinek a karácsonyi kaktusza van, akkor itt a gondozással is játszani kell azért, hogy karácsonyra virágozzon, ami abban rejlik, hogy igazából szeptember végéig egy mérsékelt öntözésbe kéne részesíteni, és alacsony hőmérsékleten, amilyen 15 Celsius fok, amit nehéz tartani, de mondjuk egy hűvösebb szobába, vagy egy nyári konyha, amit nem használnak, ott lehetséges, és novembertől kezdjük el rendszeresen öntözni, és melegebb helyre téve, ilyen 22-23 fokra 2-3 naponta öntözni. Lényeges dolog, hogy nem szabad nagyon mozgatni, tehát mindenki úgy van vele, hogy elkezd virágon, akkor vigyük be a lakásba, olyan helyen, ahol mindenki látja, és ilyenkor jönnek a betelefonálók, meg az érdeklődők, hogy hát miért dobja le a virágját, hát helyváltozás. Tehát az nagyban elősegíti ezt, hogy leszórja a virágokat, és nem virágzik tovább.
Nagyon szépen tudnak nyaralni kint ezek a kaktuszok, és nagyon jót is tesz a számukra. Hála Istennek, nekem van egy hatalmas, mint kiderült, hálaadási kaktuszom. Majdnem egy méteres most már az átmérője, rengeteg virág van, de már mostanra dobálja lefelé, mert több mint egy hónapja virágzik. Tehát ő még a hálaadás se várta meg úgy Isten igazából, hanem korábban elkezdett. Általában nyáron kint van, mikor bevisszük, valóban a saját helyére rakjuk, és utána nem mozgatjuk.
Így van, ez nagyon jó megoldás, hogy nyáron kint van, igazából nagyon jó tudnak fejlődni kint. Többnyire problémások, ezek sok esetben az ember túl szereti őket, és akkor ilyenkor jön, hogy mikor azt hiszik, hogy amikor kezd fonnyadni a kaktusz maga, hogy kiszárították. Hát többnyire általában a gyökere megy tönkre, és túlöntözik a kaktuszt. Tehát azért tudni kell, hogy ezeknek is van ez a pihenő idő, azért mondtam, hogy így szeptemberig azért mérsékeltebb öntözés, a levegő páratartalmát is fel tudja venni, és utána, amikor a virágok jönnek, hogy szépen tudjon virágozni, akkor célszerű sűrűbben öntözni.
Ez a hálaadási, ahogy említettem, már azért lassan kifelé megy a szezonjából, de van egy nagyon-nagyon régi, valódi karácsonyi kaktuszom, de az még az a lila fajta, tehát abban azért nincsen annyi színváltozat, mint ebbe a hálaadásiban.
Igen, de egyre több jön, igazából a piros, fehér, rózsaszín árnyalatok vannak ezekbe, de hát a tipikus karácsonyi kaktusz az a piros virággal jelentkezik. Mindenkinek szerintem ez van az emlékezetében, a nagyszülőknél, ahol volt hatalmas növényekről volt szó tényleg, tehát majdnem egy méteres növények egy bokorrá fejlődve történik. A szaporítás is nagyon egyszerű, nyár folyamán csak letörünk egy darab részt belőle, nem célszerű egyből elültetni, hanem várjunk egy napot, két napot árnyékosan, hogy ez ahol letörtük, az a szár rész, ott kicsit beszáradjon, és akkor egy homokos föld keverékbe elültetve meggyökeresedik nagyon hamar.
Mennyire lehet ezt megmetszeni, hogyha nem éppen olyan szép lehet a formája? Szabad-e egyáltalán?
Nyugodtan meg lehet metszeni, mivel nagyon sűrűn elágazik és hozza folyamatosan a hajtásokat. Célszerű is, mert egy idő után maga a növénynek a gyökérzete is tönkre, mert sok esetben a nagy virág súlyánál szétreped az egész növény ilyen esetben. Persze erre is ügyelni kell, hogy ne vigyük túlzásba, mert akkor tehát ha megnézzük, mindig szinte az új hajtások, amik nőnek, annak a végein hozza virágot, ha ezeket úgy mind szépen lecsipkedjük, akkor abban az évben nem fog virágozni.
És talán van még egy virágos növényünk, amit ilyen időtájt kínálnak az üzletek, ez pedig a ciklámen, ezt is nagyon gyakran szoktuk megvásárolni téli időbe, hogy legyen valami színes az asztalon, mennyire bírja ez a szobai melegséget?
Hát igen, a ciklámen az mindenki szereti, mert tényleg szinte habzik a virágtól, egyáltalán nem bírja. Tehát ilyen 15-16 fokon kéne tartani.
Az meg nekünk nem jó.
Az meg nekünk nem jó, és ezért inkább, ha valakinek olyan terasza van, ami enyhén fűtött, vagy nem fűtött, a lakásból kimenő meleg van, ott célszerű tartani és virágozó. Viszont ha valaki beviszi a lakásba, akkor arra számolni kell, hogy nagyon hamar elvirágzik. A másik probléma nál az öntözés, szóval öntözni általában inkább úgy szoktuk, hogy az alátét öntjük, hogy maga szívja föl, nem szabad túlöntözni, mert nagyon hamar elkapja a botritiszes rothadás, és ezáltal tönkre megy a növényünk. Nekünk is van már 2-3 éves növény, amit át lehet teleltetni. A lényeg az, hogyha elvirágzik, akkor igazából az összes vizet el lehet tőle venni, szépen ebbe a hagyma gumóba visszahúzódik a növény, és nyár folyamán a kertnek egy árnyékos részébe akár a cseréppel együtt le lehet ültetni, és szépen ősszel már hozza a bimbókat, és vissza be lehet vinni őket a lakásba.
Vannak ezek között télállók is, ugye? Igen. És ezeket hogyan tudjuk megkülönböztetni, mikor vásárolunk?
Hát azért többnyire, amit most ilyenkor lehet kapni, ezek ilyen szobai változatok. A télállók azok inkább ilyen kertészeti árudákba lehet kapni, sokszor csak a gumóját. Itthon azért nem nagyon elterjedt ezek. Külföldön például az angoloknak különböző olyan fajták, fajok vannak, hogy láttam egy kertészet oldalán, hogy közel 600 fajta rendelkezik a különböző levélszín, virágszínnel, virágzási idővel. Sokkal kisebbek ezek a növények.
Tehát pontosan ezt akartam kérdezni, mert ezek a szobaiak ilyen nagy habitusúak, tehát nagyobbak, azok meg olyan picurkábbak.
Igen, sokkal jobban a vad fajokra hasonlít, mint azért nálunk is az erdőben megtalálható ciklámen. Nagyjából ez a kaliberről van szó. Tehát ezeknél is lényeges, hogy egy árnyékosabb, hűvösebb mikroklimát kell teremteni, és akkor szépen ott el vannak kinn a kertben.
Mennyire télállók?
Viszonylag jó télállóak, azért azt kell róluk tudni, hogy tehát a természetes élőhelye az mondjuk az erdő aljnövényzete, amire az avar ráhullik. És az egy szigetelő réteg is konkrétan, és az a téltől is, a fagytól is megvédi, tehát hasonlót kell nekünk is imitálni, tehát egyre jobban úgyis átállunk ez a talajtakarásos kertészkedésre, szóval ilyen falevelilen nyugodtan meg lehet takarni, szeret úgyis a humuszban gazdag talajt, tehát például ez a régen, amikor készítettek bükkfa levél komposztot, ami egy ilyen nagyon jó szerkezetanyag, abban nevelték a ciklát.
Még egy nagyon szép színes virág, a fogföldi ibolya, ez nagyon elterjedt volt régebben, ezeket szerintem azonban az utóbbi időben egyre több helyen fölváltja a orchidea az ablakba, ebből is nagyon többféle van. Melyiket lehet legkönnyebben otthon tartani?
Igen, a fogföldi ibolyát annak egyik nagy gondja, hogy az emberek túlöntözik. Tehát az a túlöntöző nagyon hamar el tud rohanni. A legegyszerűbb a legegyszerűbb virágú változatokat, nagyon szépeket lehet kapni, tarka levelűt, csokros virágú, nagy virágú, kis virágú. Én azt mondom, hogy ha valaki a legegyszerűbb változatot válaszza, az egyszerű sima lila virágút, nagy levelűt, azokat nagyon könnyen lehet tartani, és szaporítani is, egyszerűen egy levél dugványról, sok esetben egy kevés vizet belerakunk egy pohárba, ezt a levelet beleállítjuk, és meggyökeresedik, és akkor igazából a levél nyél hónajában jön elő majd a kis fogföldi bolyánk.
És az orchideák közül melyiket tudjuk legkönnyebben otthon tartani?
Hát legkönnyebben, amit majdnem mindenhol lehet tartani, ez a lepke orchidea, ez a legigénytelenebb orchideák közé tartozik. Egyszerű a tartása, hetente, két hetente beáztatjuk egy negyed órába sima vízbe, és lecsöpögtetjük, és így nagyon jól érzik magukat. Több éves növények is megtalálhatók az ablakokban. Itt is sokan átesnek a ló túloldalába, hogy desztillált víz, tápoldat, jó a tápoldat, tehát azt nem mondom, hogy nem kell nekik adni, de sok esetben egy sima csapvíz, ami mondjuk állt egy éjszakát, abba beáztatva az is bőven jó nekik.
Mennyi ideig tartjuk? Mert azért, mikor beáztatjuk vízbe, mert szerintem azért itt követjük el legtöbben a hibát, hogy tovább van vízbe, mint ahogy szabad volna.
Igen, azért mondom, hogy egy ilyen negyed óra bőven elég, nekik megszívják magukat, és akkor le kell csöpögtetni. Lényeges, hogy sose álljon a növény alja vízbe, tehát nagyon könnyen el tud rohadni, hogy mikor is kell beáztatni, azért az a növény is látható, meg a talaj, inkább ennek mindig legyen nedves, nyírkosabb, mert ha megnézzük maga a növény, azért ez egy fállakó növényről van szó, olyan lombkorona között van, ahol mindig nedves és párás körülmény van.
Kedves hallgatóink, Önök a Kertész Válaszol című műsort hallják, ahol is lehetőségük van kérdezni a stúdióban bent lévő kertészünktől, ragadják meg az alkalmat, hisz ez azért minden hónapban egy különleges alkalom, hogy élőbe lehet kérdezni és tanácsot kapni. Addig, amíg azonban valaki megragadja a telefont, folytassuk a kinti munkákkal, tehát a virágainkat rendbe raktuk benne a szobába. Kintre azért mostanra már levedlették a fák a lombjukat, nem mindenhol és nem mindegyik fa, de azért elég sok lehullott már. Ilyenkor, amikor levedlették a gyümölcsfáink a lombozatukat, mit kell megfigyelnünk a fákon legelőször is?
Igen, lényeges az, hogy ilyenkor azért mindenki jobban látja a fáknak az egészségügyi állapotát, hogy mondjuk egy nagy öreg fánál, hogy volt-e mondjuk olyan taplógombás rész, vagy korhat rész, ami ilyenkor észrevehető, és ilyenkor akár el is kezdhetjük ezeknek a kezelését. Igazából itt lényeges, hogy minden évben rendszeresen ezeket a korhadó sebeket, ha meg akarjuk menteni az öreg fát, ki kell pucolni, le kell sebkezelőzni. Ilyenkor például akár jó időben egy fatörzsét le is lehet meszelni, egy idős fának nagyon jót tesz, ugye kéregrepedésekben megbújó gombákat, kártevőket ezzel a mész réteggel igazából eléggé jól távol tudjuk tartani, meg megsemmisíteni is.
Milyen meszet használjunk?
Mindenképp oltott mész legyen, mert a sima mészhidrátot nagyon nehéz úgy feloldani, beoltani, hogy könnyen kenhető legyen. Itt is lényeges, hogy egy inkább olyan mennyiségű legyen benne a mész, vagy hát állagra, hogy föl lehessen kenni, ne is legyen túl vastag, hogy megrepedezzen, de a kéregrepedések közül még be tudjuk juttatni.
Ilyenkor veszük észre valószínűleg a barackfákon a mézgás folyást is. Mit tudunk ezek ellen tenni?
Igen, hát a mézgás folyásnak nagy része, ez a mézgásodás, ez egy fának egy védekező mechanizmusa, vagy a sérülésekkel, vagy például az őszi barasznál nagyon látható a hajtás végeken, ahol a keleti gyümölcsmoly megfúrta ott jelentkezik, tehát ezeket is célszerű eltávolítani, például ha törzsön van, akkor minél mélyebben egy kacorkéssel kipucolni, egy rezes oldattal bekenni, és akkor sebkezelővel lezárni, de ezt tavasszal is meg lehet csinálni, meg egész tenyész időszakban is, ha már megjelenik, célszerű elvégezni, mert igazából ez a mézg a folyásoknál, ha nagyon a fa részbe is bekerül, vagy a szállító szöveteket elzer, és ez a fa pusztulásához vezethet.
Nem jobb ezt inkább a tavaszi időszakban elvégezni a fáknál, baracfáknál főleg?
Sokkal jobb a baracfáknál ezt elvégezni akkor, mert kisebb esély van a felülfertőződés, ezért is mondtam, hogy igazából egész tenyész időszakban lenne jó ezeket minél előbb kezelni, hogy ne terjedjen tovább.
Ezek az olyan munkák, amit most ebbe az időszakban is azért még mindig tudunk kincsinálni, egy kis mozgás is a számunkra. Az is egy napi feladata lehet egy kertészkedő embernek, hogy a betárolt dolgokra kicsit nagyobb figyelmet fordítson. Hogyan tudjuk téli tárolóhelyeink páratartalmát korrigálni? Mert általában az szokott lenni, hogy berakjuk a almát, körtét, bármit a garázsba. Most ki mibe, homokba, vagy másképp tárolja, de nagyon hamar kezd összeszáradni.
Igen, sajnos, tehát, hogy egyre kevesebb helyen az új építésű házaknál nem csinálnak pincét, és ennek nincs egy olyan mikroklimája egy garázsnak, mint egy pincének. Tehát ilyen esetben azt lehet csinálni, hogy vagy egy kicsit a padlót fellocsolni, egy párásabb idő legyen, vagy berakni például egy vödörüzet, ami egy kicsit párologtat, és ezzel azért nagyban például az almának, hogy ne fonjadjon olyan hamar össze, meg lehet csinálni. A gyökérzöldségeknél például, amit meg homokba raktunk el, ott meg arra kell ügyelni, hogy a homokot ne engedjük kiszáradni, azt egyszerűen meg tudjuk öntözni. Itt is figyelni kell arra, hogy ne öntözzük túl, mert az azzal azt is elérjük, hogy berohadhat a betárolt gyökérzöldségfélénk.
December már az a hónap, amikor azért a kertész is próbál ugye pihenni, mivel tölti egy kertész a napját ebbe a hónapba?
Hát igen, azért mindig akad munka, még ilyen decemberben is, főleg, hogy jó idők vannak, tehát ilyenkor általában átgondoljuk, hogy mit csináltunk abban az évben, mi sikerült és mi nem sikerült, mit hogy kéne átvariálni a kertbe, már azon gondolkodnak az emberek nagy része, hogy például az évelő ágyások megújítását hogy csináljuk, meg a vetésforgat például, aki annyira precízű, nekik terveket csinálnak ágyásokról, mi hol volt évekre vissza menőleg, sokan már most nézegetik, hogy milyen vetőmagot rendeljenek, milyen újdonságot próbáljanak ki, és hát ez az időszak a legjobb arra, hogy tanuljon az ember, olvassa a szakkönyveket, szakirodalmakat, hogy azért az alaptudáson fölül még a legújabbakat magába szívja az ember.
Nem tudjuk, hogy milyen hideg lesz az idei téren, mennyi csapadékot fogunk kapni, kapunk-e majd havat, de még szerintem olyan idő van, hogy még mindig lehet ültetni, mert még a talaj nem fagyott. Nyílt területen hogyan tudjuk a nyulaktól, őzektől védeni a fiatal fáinkat, meg miért fontos ez?
Igen, a nyulaktól való megóvás az tényleg nagyon lényeges, mert tehát a nyúl az a föld fölötti részt képes elrágni, körberágni, és igazából ezzel a fa teljes pusztulását, a nemes rész pusztulását történt meg. Ezekre lehet kapni már ilyen fatörzsvédő hálókat, a szőlőnél különböző növekedési hengereket, amik segítenek ebbe, vagy a régi bevált módszerek, hogy kukoricaszárral körbe takarni a törzset. Hát a vadak elleni védelem a nagyobb vad ellen, mint az őz, szarvas ellen, ott sajnos nagyban a kerítéssel lehet csak védekezni, mert az, hogy az ember körbe leüt távolabb négy karót, és körbehúzza a dróttal, az csak addig ér, ameddig a drót magassága van, tehát ott csak így tudunk védekezni.
És alig, ha nem van a múltadásból egy adósságunk a Kákival kapcsolatosan az egyik kedves hallgatónak, mit az volt a probléma alig, hanem hogy nem terem?
Ott az volt a probléma, hogy nagyon szépen kötött, és akkor egy idő után, mikor ilyen dió nagyságú volt, lehullott ez a vanília fajtáról, szóval vanília fajtának mond a köznyelv. Elkezdtem kutakodni után, mivel hogy minden kakiszilváról azt tartják, hogy öntermékenyek, és külföldi szakirodalomba olyan megemlítések találhatóak, hogy vannak olyan fajták, mivel hogy ezeknek általában hímnős viráguk van, ami azt jelenti, hogy egy virágon van belül a termős és porzós virág, vagy hát a bibe és a porzó, viszont vannak olyan fajták, előfordulhatnak, amin egy fán két külön virágban található meg a termős és a porzós, és sok esetben az is előfordulhat, hogy például sok a termős virág, de kevés a porzó virág, ezáltal nem termékenyül meg, és ezért hullik le. Megtermékenyülés nélkül is teremnek, ezért partenokarp nagy része mag nélküli, viszont a szakirodalom azt írta, hogy megtermékenyülése sokkal jobban elviseli a külső stresszt, ilyen, mint a szárazság, akár a szélverést, és akkor így nem hullik olyan hamar le a termése.
Tehát akkor ez a válasz arra az elmaradt kérdésre. Volt egy kollégáktól érkezett egy kérdés, hogy citrusfélék benn vannak a telelőhelyükön, úgy, ahogy megszokottan szoktak lenni, de most veszik észre, hogy a pajzstetvek megjelentek. Valószínűleg azért kinn is meleg van, benn is meleg van, a telelőhelyen úgy látszik ez a környezet a pajzstetvek felszaporodására. Mit tudnak ilyenkor tenni?
Igen, sajnos a citrusoknak ez a legnagyobb átka, hogy még kint van, nem látunk semmit rajta, és mihelyest beteleltetjük, a gyapjas pajzstetvek megjelennek. Nagyon nehéz ellenük védekezni, mikor már a pajzs megjelenik. Én a meglátásom az, hogy a legjobb, ha le tudják a leveleket mosni szappanos vízzel, vagy káliszappanos vízzel permetezik meg sűrven, mert ez igazából egy kicsit le is mossa magát a növényt, meg ez a szappan úgymond megfojtja őket. Ha más növényvédőszerrel próbálkoznak, akkor mindenképp rakjanak hozzá káliszappant. Tehát az segít megtapadni maga, ha megnézzük a citrusféléknek a levele is elég viaszos, szóval a növényvédőszer is gyorsan le tud róla folyni, meg a pajzs és a gyapjas tetvekre is jobban megtapad a növényvédőszer, ami mondjuk egy kontakt, vagy a levélen, és nem lehet egy védekezéssel megóvni, tehát egy permetezés után mondjuk két hét múlva újra permetezni kell, mert újra jönnek olyan egyedek, amikről meg tudunk szabadulni.
És még egy kérdés, ami felvetődött, csicsóka, ki kell leszedni, vagy bent hagyni a földben?
A csicsóka nem fagy meg, azt tudni kell róla. A csicsókát nem lehet úgy tárolni, mint a krumplit, mert megfonnyad. Tehát mindig frissen lehet szedni a földből, míg nem fagyott, úgyhogy nyugodtan maradhat a földbe bent.
Mennyire gyakran kell majd azért annyira felszedni, hogy nem, hogy elaprózódul?
Igen, sajnos nagyon úgymond invazív növényről beszélünk, mert szinte ha valaki egyszer egy helyre elülteti, azt onnan kiirtani nagy nehézség. Én azt mondom, hogyha valaki minden évben csak egy kicsit csinál, azt minden évben felszedhet és újra rakhatja, de azért egy 2-3 évente érdemes az egészet felszedni, vagy legyen mindig annyi, hogy így ilyen forgóba legyen, hogy mindig legyen friss ütetés, meg rég 2-3 éves rész is, és akkor azt úgy meg tudja figyelni, mert itt is azért vannak különböző úgymond tájfajták, hogy van, ami barna héjú, sokkal redicskesebb, sima felületű változatok, és akkor mindegyik máshogy terem.
Arról már sokszor beszélgettünk az év során, hogy hát a dióval egyre több probléma van a dióburok fúrólégy károsítása miatt, és hát a fák nagysága miatt nagyon nehezen tudjuk a rovarirtószeres kezeléseket elvégezni, még ha akarnánk is, főleg kiskerti körülmények között. Sok helyütt olvastam már azt az ajánlást, hogy a diótermesztést föl lehetne váltani a pekán dió termesztésével. Lehetséges volna?
Tehát ezzel még most kezdenek úgymond kicsit kísérletezni és ültetni. Meglátjuk, mit hoz a jövő, én azt mondom. Azért a pekán dió az jobban igényli a nedvességet, mind a dió, tehát olyan helyről is származik. Tudni kell róla, hogy azért ezek még nagyobb fákról beszélünk, mint a mi dióink, magasabb növekedés, erőteljesebb. Az látható, hogy károsodás nélkül átvészeli, nem támadja meg a dióburok fúrólégy, maga a gombás betegségei sincsenek, úgyhogy reménykeltő lehet. Azért ízvilágban nem ugyanaz, mint a diónk, tehát a meglévő dióink, úgyhogy én azt mondom, hogy előbb-utóbb a diókborok fúrólénynek is megjelenik biztos az ellensége, minden kártevőnek van egy kiugró gradáció, és utána beáll egy szintre, hogy nem lesz akkor a károsítás, meg az évek között is látható volt, hogy azért most mióta megjelent a tavalyi évben például volt azért úgymond termés, mert a szárazság miatt, vagy abban az időszakban talán nem tudtak a talajból feljönni, és nem károsítottak. De hát ki kell próbálni mindent. Én is azt mondom, hogy haladnunk kell, mert klímaváltozásunk van.
Egyesek esküsznek a dióburok fúrólégy kártételének a kivédése érdekében, hogyha a diófákat meszezik. Tehát említettük, hogy a gyümölcsfák esetében ez egy jó a károsítók ellen. Van hasznása a meszezésnek?
Nem tudom, ki volt, aki ezt így kitalálta, de ennek semmi hatása nincs a dióburok fúrólégyre, mert nem mászik a fán föl, nem a kéregben telel át, hanem a talajban telelnek át a lárvák, és majd ezek, vagy a peték, és ezek kelnek ki. Szóval igazából inkább maga a talajnak a mozgatásával, a fertőtlenítésével tudunk ellene védekezni. Ez egy felesleges munkafolyamat, a dió törzsét lemeszelni. Régen sem meszelték a diófákat le.
És hogyha a földre juttatjuk, az tudna használni?
Nem használ ellenük semmit, igazából csak a talajnak a pH-ját fogjuk elrontani, főleg nagy mennyiségeket mondanak.
Aha. Még visszatérve, van egy telefonunk. Halló, jó napot kívánok, egy kedves kérdező.
Szép jó napot kívánok mindenkinek.
Szép jó napot magának is.
Kicsit közel vagyok a rádióhoz, ugye?
Igen.
Majd minden távolodok. Azt szeretném kérdezni, hogy kajszínborac fát vásároltam, nem lehetett mást kapni, mint egy helyen, olyan 3 éves cserebbe volt, és mikor hazahoztam, akkor láttam, nagyon ki van szárodva a gyökere. És én azt 3 napra beáztattam, a gyökért nem tudtam megrikítani, mert olyan sűrű volt, és én megpróbáltam humuszos földbe elültetni, földül tettem trágyát, földet, és megint át agyonöntöztem, és vettem észre 2-3 napra rá, hogy a levelek, amíg voltak, fölélénkültek, és ugye most meg, hogy lehullott, én ebből valamit jót várhatok.
Hát igazából, ha maga a fa élt, és nem volt megszáradva, tehát egy konténeres fa volt a csemete, ha maga a vesszője nincsen megszáradva.
Nem bírtam a vesszőjét, mert annyira meg volt visszanyírva, annyira vissza volt vágva, hogy én már nem mertem aztant metigetni, de én láttam rajta, hogy van benne kis élet.
Hát akkor, akkor még remény lehetséges, ezzel, hogy jó belett, fel lett visszaszivatva, belett öntözve utána is, még van remény, hogy megmaradhat. Azt célszerű azért ránézni, hogy például most a vessző nem-e ráncosodott, tehát a fajtára jellemző szép színe van, üde, a rügyeket is körömmel meg lehet egyet, kettőt vagy egy késsel vágni, és akkor ha az szép, egészséges, nem fekete, akkor még van remény, hogy megmarad.
Igen. Akkor szilvafát is ütettem, mert ami volt azok a földön körül olyan vastag gombák, hogy azt se fejszivel, se fűrűzve, a semmivel, egy nagy talicska, ilyen gomba, valamilyen gomba, és azt kiirtottam, azt el is hagytam, és akkor vásároltam szilvát, hosszú szilvát, és nagyon-nagyon hosszú gallai vannak, és azt nem mertem a tetejét visszavágni, az nem baj, vagy majd kora tavasszal?
Tavasszal sokkal jobb ezeket visszametszeni, ilyenkor már én nem vagyok híve a frissen ültetett fák metszésének, mert ezekben a vesszőkben is olyan tartalék tápanyagok vannak, amik a téltűrés segítik.
Igen. Még csak annyit zavarnék, a kákérú már kaptam felírő feleletet. Tavaly is betakartam, és akkor, mikor kitakartam, valami kétszer volt nagyon hideg szél, és agytupottak le a gallat, és akkor visszajött, és most takarnám le, vagy hagynám.
Mekkoráról van szó, milyen idős a fa maga?
Ez a káki, vettem ilyen murszkából, olyan nagy cserepekben vannak, körülbelül talán 2-3 éves, és tavaly novemberben ilyen kiütettem, azt mind szépben rend volt, hát kicsit korán kibontottam, és akkor azok a szép hajtások lefagytak, de újból kihajtott.
Igen, igazából ezzel, hogy most be van takarva, meg korán kitakarva.
Nincsen, most nincs betakarva, hogy takarjam-e be, én kérdem, most.
Igazából be lehet takarni, míg nincs hideg, addig nem célszerű annyira ezeket betakarni, mert ilyen -1, 2, 3, 4 fokokban ezek nem fognak elfagyni. Igen. Inkább szokja meg ezt az időjárást, mert ha már most betakarjuk, sok esetben azzal rontjuk el, hogy tavasszal meg későn takarjuk, és sokkal előbb elindul mondjuk egy hajtás növekedése, mert hogy felmelegszik, főleg olyan takaróanyagot használunk.
Köszönöm szépen.
Hát, fölpillantva az órára, műsoridőnk végéhez értünk, ezért elköszönve arra biztatnám önöket, hogy itt az idő a pihenésre, hisz egész évben keményen dolgoztunk és csinosítottuk házunk táját, kertünket. Azt javasolnám, üljünk le a kanapéra egy pohár meleg tejával a kezünkbe, és legyünk büszkék az idei munkánk gyümölcsére. Tervezgessünk, ahogy javasolt a kertészünk, és lapozgassuk a katalógusokat, gondolkodjunk előre, és közben mi is kicsit hibernálódjunk, mondjuk úgy, pihenjünk, hisz a tavasz hamarébb eljön, mint gondolnánk, és akkor majd mehet újra a kertészkedés. Kertészünknek megköszönöm egész éves munkáját, és mondhatom, hogy jövőre is várjuk ide a stúdióba, hiszen biztosan is jövőre is érkeznek majd kérések a műsorba. Kedves hallgatóink, az idei évre elbúcsúzunk, viszont hallásra!